Kontakt Rádió. Legyen a vendég.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, üdvözöljük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorán. Ezúttal Venamon beszélgetős rovatunkkal jelentkezünk. Néhány kérdésre válaszolunk, amit kaptunk. Mielőtt azonban elkezdenénk, szokás szerint a társaságnak a híreivel kezdjük.
Először is jövő hétfőn lesz a társaságnak a közgyűlése, amelyikre természetszerűleg a társaság tagjait várjuk, hiszen ezen lesz a múlt évi beszámoló, meg az ez évi terveknek a megbeszélése. Jövő hét végén viszont olyan program lesz, amire mindenkit szeretettel várunk, Török Bálinton egyiptomi napot tartunk.
Vendégünk a napfény országa Egyiptom, itt mutatom a meghívóját. Tehát egy hosszú, több órás program lesz, amit a Török Bálinti Munkácsi Mihály Művelődési Házzal együtt rendezünk, és amelyikben, mint azt már az előző műsorunkban is mondtuk, lesznek előadások, élet az ókori Egyiptomban, egyiptomi mindennapok és szokások, egymás után két előadás, utána 3-tól 5-ig, majd 5 órától Antal Péter Egyiptom változó fényben című fotókiállítása következik, amelyiknél köszöntőt Ali El Hefni, az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövete mond, a kiállítást Tura István nyitja meg, és a kiállítást pedig Peresztényi Zoltán mutatja be. És elfelejtettem az előbb mondani, az előadásokat, az elsőt, az ókori egyiptomit, azt én magam tartom, a másikat viszont dr. El Adli Száber, az ELTE tudományos főmunkatársa. Ezek után 6 órakor Érzelem és Líra címmel a Kalifa együttes koncertje következik, amelyiken hangszerbemutató lesz, és tánc bemutató is. A táncot Nieto Mercedes mutatja be, az együttesnek pedig a műsora után egy kis pihenő fog következni, majd egyiptomi táncház lesz, ahol minden kedves résztvevő kipróbálhatja, hogy vajon mennyire ügyesen tudja az egyiptomi ritmusra a táncot lejteni. Közben kísérő programok is lesznek, a kísérő programok azok pedig részben gyerekekre, részben felnőttekre is, felnőttek számára is terveztük őket. Lesz kézműves foglalkozás, ahol falrajz lesz és pecsétkészítés, és be fogjuk mutatni azt az animációs filmet, amit a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság tagjai készítettek, némi külső segítséggel, a Napszemlány történetét. Közben Rajos Éva fajanszművész egyiptomi ékszereket fog árusítani, lesz könyvvásár is. Ha valaki a Tutankhamen kiállítással kapcsolatban gyűjt információkat, erről is értesülhet majd, és mindeközben még a hasunkat is megtölthetjük igazi egyiptomi finomságokkal, hiszen az egész rendezvényt az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövetsége támogatja, az ételek is tőlük származnak. Úgyhogy valódi, tényleges egyiptomi ételek lesznek. Tehát ez lesz 27-én szombaton a Török Bálinti Művelődési Házban. Ha valaki nem tudta megjegyezni a programot, semmi vész, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapjára lépve könnyen megtalálja. A honlap a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság rövidítésével található meg, tehát a 3W után a mept.hu-t kell beírni, és itt mindjárt a nyitó lapon van egy olyan rovat, hogy közelgő események a február 27-re. Ha rákattintanak, ott megtalálják mindezeket az eseményeket. Tehát elolvasható. Egyébként ingyenes a program, tehát nem terheli a pénztárcát, és könnyen el lehet ide jutni, mert a BKV járatok pont a művelődési ház előtt teszik le az utast, illetőleg autóval is megközelíthető. Ezt a honlapunkon a Google-ból ide beillesztett térkép segítségével könnyen meg lehet nézni. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban van még valami, Anna, amit kihagytam a programmal kapcsolatban?
Nem, én valóban végignéztem a programot, és a Napszemlány történetében még anno én is részt vettem, és csak azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon érdekes lesz, és riszálják már meg egy kicsit magukat, mert lehetőségük lesz rá. Kisunokahúgom, amikor hallotta arról, hogy a Kalifa együttes játszik, akkor rettenetesen megörült, és megörült, igen, neki, és azt mondta, hogy a kedvenc együttese, lemeze is van tőle, ha jól emlékszem, és amikor mondtam, hogy utána még egy kicsit táncikálhat is, akkor azt mondta, hogy ott a helye. Tehát azt hiszem, hogy önöket is nagyon szívesen látjuk ebből az alkalomból, de azért tegyük hozzá, hogy Hédi barátnőm előadása nagyon érdekes lesz, úgyhogy azt se felejtsék ki.
No, hát köszönöm ezt a értékelést, és akkor most műsor közben, hogyha valami kérdésük van, akkor tehát budapesti számon a 707-71-23-as vonalas telefonszámon lehet minket fölhívni, kérdés pedig az info@ és egybeírva kontaktradio.hu-n lehet küldeni. Még egy dolgot akkor a társaság híreiből el kell mondjunk, vagy legalábbis célszerű elmondani. A társaságunk ugye minden hónapban tart egy előadást, most ebben a hónapban ez az ülés, a közgyűlés lesz, helyette viszont lesz ez a Török Bálinté program. Márciusban viszont Toma Fál fog előadást tartani Egyiptom és Magyarország gazdasági kapcsolatairól. Tehát a legújabb híreket, gazdasági jellegű híreket, tényállást meghallgathatják majd márciusi ülésünkön.
És ha ne adj Isten, vállalkozó is hallgatja adásunkat, amiben reménykedünk, nagyon praktikus lesz, hogyha eljön, mert valóban nagyon érdekes dolgokat fog hallani Toma Pál úr részéről.
Mindezek után akkor, Anna, mi volt az első kérdésünk?
Az első kérdésünk az a szerencsétlen Tutankhamennel volt kapcsolatban, ugyanis megjelent egy újságcikk, azt hiszem nálad is megtalálható.
Igen, megtaláltam.
Amelyben a legújabb felfedezések szerint Tutankhamen nem harcban, tehát nem kocsiról leesve és eltört lábbal és vérmérgezésben hunyt el, sőt, fejbe sem vágták, mint azt korábban megjegyezték, hanem a legújabb hírek szerint maláriában hunyt el. Na most én nagyon nem szerettem ezt a cikket, annak ellenére, hogy Zaki Hawass, igen, a piramisok atya, legalábbis abban az időben, amikor ott jártam, akkor őt nevezték a piramisok atyának. Zaki Hawass is ellenjegyezte, és azt mondta, hogy valóban ez lesz az igazi. De ha valaki látta a National Geographic korábbi képeit Tutankhamonról, ahol elkészítették a koponya alapján a fiú arcképét, illetve hát háromdimenziós képét, ahol egy igazán szép arcú, kicsit negroid, ám de egyiptomi fiú volt. Ennek valahogy ellentmond ez a cikk, ahol dongalábú, nem tudom milyen melkasú, csirkemelkasú, meg ilyen hasonló módon írják le, és ez valahogy nekem nem tetszik igazán, de én nem vagyok régész, hála Istennek. Most már azt mondom, hogy hála Istennek, mert esetleg össze kellene akaszkodnom a régészekkel. Úgyhogy ajánlom, hogy te beszélj egy kicsit erről a cikkről.
Mivel ma mondtad, hogy kaptunk egy ilyen kérdést, megpróbáltam gyorsan megnézni ennek a hírnek a forrását. Zaki Hawass ugye bejelentette még a tavalyi év folyamán, hogy 2010. február 17-én fogja föltárni a DNS vizsgálatoknak az eredményeit. Két évvel ezelőtt indult egy nagy program a Kairói Múzeumban, amelyiknek a célja az volt, hogy a király mumiákat beazonosítsák, ugyanis, mint tudjuk, ezeknek a mumiáknak a sorsában nagyon komoly változások következtek be, még az ókorban a sírrablások során kirabolták őket. A 21. dinasztia idejében újra eltemették őket, új helyre kerültek, és bizony tényszerűen megállapítható, hogy legalábbis nem mindenki került a saját koporsójába. Így módon, hogyha a mumiák betekerésére használt vásznon nem szerepelt az a fölírás, amelyik jelezte, hogy itt melyik uralkodóról van szó, akkor már a 21. dinasztia beli újratemetés miatt komoly kavarodás történhetett. Újabb komoly kavarodást okozott az, hogy ezeket a mumiákat, miután megtalálták, ugye két rejtekhely volt, ahol megtalálták, Dér el-Bahriban van az úgynevezett Kasset rejtekhely, és a Királyok völgyében második Amenhotepnek a sírja, amelyik a KV35-ös számot viseli. Tehát erre a két helyre helyezték el, mind a kettőt sírrablók is kifosztották, de szerencsére sikerült őket különböző módokon, amikben még a kínvallatás is szerepelt, szóra bírni, és így módon előkerültek a koporsók, és bennük a mumiák, ezek Kairóba kerültek, majdnem mindegyik. A második Amenhotepé ott maradt a saját sírjában, a többit viszont Kairóba hozták, Kairóban pedig megnézték őket, megvizsgálták, és ez mindez a 19. századnak a végén történt, és a kibontást végző Maspero, Gaston Maspero és Emil Brooks nem igazán törődött azzal, hogy ez a sok kilométer hosszú vászon szalag, amit a mumiákról levettek, hogy hol mint helyezkedtek el, és a mumiák újabb keveredés áldozatai lehettek ebben az időben is. Tehát az azonosságuk az sok esetben kérdéses. Ezért indították 2007-ben azt a vizsgálatot, amelyiknél a DNS-ek segítségével a biztosan ismert mumiákhoz rokonsági kapcsolatok révén a többit hozzá akarták rendelni. Na most ez a vizsgálat folyt, ennek a vizsgálatnak a tudományos közlése az váratott magára. Hatshepszut mumiáját is így azonosították, ott sincsenek a konkrét adatok még közzétéve, vagy legalábbis nem hozzáférhetőek, és éppen ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy most Tutankhamen esetében milyen konkrét adatokat közöltek, úgyhogy megnéztem ennek a hírnak a forrását, ahol február 17-én a Journal of the American Medical Association, röviden JAMA, vagyis J-A-M-A újságban publikálta ezt Zahi Hawass. Természetesen nem egyedül tette, ő az első név a publikálók sorában, és csak azért olvasnám föl, hogy hányan dolgoztak ezen a projekten, hogy ezt jelezni, mert több sorban vannak felsorolva a további publikálók. Van egy Yehia Gad, Somaya Ismail, Ragab Khairat, Tina Fatalla, Nagla Hassan, Ahmed Amal Ahmed, Hisham El Laiti, Marcus Ball, Fauzi Gaballa, Sally Wessef, Mohamed Fatin, Hanna Amir, Paul Gosner, Ashraf Selim, Albert Zink és Karsten M. Ez összesen, ha jól számoltam, 13 név még.
Ez 13 név, de az az érzésem, hogy a kedves hallgatóinknak, hogyha azt mondanánk, hogy Mókus Lajos, az sem jelentene semmi különöset. És miután ennyi nevet hallottunk ezekről a korábbi feltárásokról is, és erről a feltárásról, talán most hallgassunk egy kis zenét is. Jó. És utána kerüljön sor az igazi Tutankhamon sztorira. Jó?
Jó, de közben még egy hallgatói kérdés is érkezett, tehát arra is fogunk válaszolni, ez pedig melyik korszak a legkevésbé feltárt, így hangzott. akkor mondjad.
Most nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk jelentkezzen be előbb, de most mi tekintettel, hogy az előbb Hédi jelentkezett be, most én jelentkezem be. Tehát kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának Venamon rovatát hallhatják. Az eddigiekben annak kapcsán, hogy Tutankhamennel kapcsolatos újabb felfedezések születtek, Hédi itt előadást tartott a különféle fáraó és egyéb mumiák felfedezéséről, és nem jutottunk el tulajdonképpen igazán Tutankhamenig. Én ajánlom, hogy egy kicsikét térjünk vissza.
No, tehát ott hagytuk abba, hogy ebben a bizonyos Journal of the American Medical Association nevű újságban jelent meg egy cikk, amit sajnos én nem tudtam megnézni, de az összefoglalóját igen. Ebből okosodtam, és tudtam meg azt, hogy ennek a vizsgálatnak konkrétan a Tutankhamen programon belül, Tutankhamennel kapcsolatos DNS vizsgálatoknak a célját abban jelölték meg, hogy Tutankhamen helyét megtalálják a 18. dinasztia királyainak a sorában, megpróbálják beazonosítani a DNS-eknek a segítségével, hogy a Kairói Múzeumban levő királymúmiák között milyen rokonai vannak, illetőleg, hogy megállapítsák, hogy ki volt az apja, meg az anyja. Most ehhez az ott levő királymúmiákat használták föl, azoknál is DNS-tesztet végeztek, és bércsoport és egyéb vizsgálatokat. Ezeknek az eredménye szerint Tutankhamen nagyon közel áll 55-ös számú sírban talált férfi múmiához, aminek az azonosítása nem teljes mértékben biztos. Ebben az összefoglalóban azt mondják, hogy ez Echnatonnak a múmiája, mások Szemenkáréval tartják azonosnak, az azonban teljesen biztos, hogy a királyi házból származó Amarna korban élt férfiről van szó, és ha elfogadjuk azt, hogy ez Echnaton, tehát annyira hasonlók a DNS-ek, hogy abban az esetben a korkülönbséget tekintetbe véve az apa-fiú viszony valószínűsíthető.
Bocsi, nem azt szokták mondani, hogy csak az anya biztos?
Az apát is meg tudják állapítani.
De itt anyáról szó sincsen?
Anyáról is szó van. Van egy ismeretlen női mumia, amelyik szintén nagyon közel áll hozzá, és feltételezik, hogy ez a mumia lenne az anyja. Na most Tutankhamen anyjával kapcsolatban egyet biztosan tudunk, nem Nofertitinek a fia volt. Ezt teljesen biztosan tudjuk, de hogy kinek volt a fia, azt nem tudjuk. Feltételezések szerint Kia volt az édesanyja, akiről tudjuk, hogy Echnatonnak a rangban második legjelentősebb felesége volt, aki azonban, amikor egy fia született, közvetlen utána eltűnik a szemünk elől, tehát forrásainkban nincsen a továbbiakban nyoma.
Nem lehet, hogy esetleg Nofertiti keze volt az eltűnésben?
Nem tudjuk, hogy mi volt. Van egy olyan elmélet, az összeesküvés elmélet, amely szerint Nofertiti, mivel neki csak lányai voltak, ezért féltette a hatalmat a majdan felnövő fiútól, és ezért kellett Kiának eltűnnie a színről. Egyesek szerint nem is élte túl az esetet. Nem lehet tudni, az eltűnésnek többféle oka lehet, nagyon sokan belehaltak a szülésbe az ókorban. Ez minden nőnél egy nagyon is reális veszély volt, tehát akár ez is lehet az oka, egy abszolút természetes halál. Lehet egy olyan oka, hogy visszavonult, hogy a gyermekével foglalkozzon. Nem tudjuk.
Most lehet, hogy megmart egy kígyó. No, menjünk egy kicsit tovább.
Tehát van ebben a cikkben azonban egy másik dolog is, miután ezeket a DNS vizsgálatokat elvégezték, a vér egyéb összetevőit is megvizsgálták, és egy váratlan dologra jutottak, mégpedig arra a megállapításra, hogy Tutankhamennél találtak olyan speciális géneket, kórokozó géneket, amiknek az alapján a plazmodium falciparumnak a jelenlétét, illetve annak a fertőzését meg lehet állapítani. Ez pedig a maláriának a kórokozója.
Igen, a National Geographic-ben mutatták is, hogy egy ronda zöld pöttyök találhatók. ezen a malária kórokozója?
Tehát ez a bizonyos kórokozó az, és ezt az Anopheles szúnyog terjeszti. Valamelyik réges-régi National Geographic számban gyönyörű, szép, közeli fénykép van erről a szúnyogról. Több is sorozatban, ahogy szívja az emberek vérét. De azzal, hogy az emberek vérét kiszívja, ugyanakkor ezt a kórokozót is bejuttatja az emberi szervezetbe, és ott bizony nagyon komoly károkat okozhat. Tudjuk, hogy vannak, akik ebbe bele is halnak, mások túlélik, és ebben az esetben bizonyos mértékig immunissá válnak, tehát ez azt jelenti, hogy ha megkapják, akkor kisebb fertőzés, kisebb betegség formájában át tudják vészelni, de nagyon sokan olyanok is lehetnek, akik nem gyógyulnak igazából ki belőle, tehát egész életükön keresztül végig hurcolják magukban a maláriát, amelyik hol előjön, hol pedig háttérbe szorul a körülményeknek megfelelően.
Tehát ez akkor gyakorlatilag annyit jelent, hogy az immunrendszer támadja.
És gyakorlatilag azt is megtámadja. Igen,
akkor én ilyen szempontból rettentő szerencsés voltam, mert például amikor Szudánban 5 év alatt egymás után dőltek ki a magyar követségkirendeltség tagjai, nekem még csak véletlenül sem sikerült összeszednem egy maláriát, holott jártam Dél-Szudánban is, ami azért igen frekventált hely ezeknek a szúnyogoknak.
Kininnel védekeztek ellene, az nagyon hatásos. Uh-huh. Ma már vannak megelőző oltások is, tehát hogyha valaki tudja, hogy malária veszélyes helyre megy, érdemes ezeket az oltásokat előzőleg beadatni magának. No, tehát úgy tűnik, hogy maláriája is volt Tutankhamennek, de nem csak neki, hanem másoknak is, többeknek is a több királymumia vérében is ki tudták mutatni ennek az antigénjeit. Ha a királyi család ilyen fertőzött volt, akkor el lehet képzelni, hogy mások, az alattvalók is hasonló, vagy talán még jobban fertőzöttek voltak, bár a szúnyogok nem válogattak.
Bár az a terület, ahol Echnaton városa épült, az nem tartozott a mocsarasabb területek közé. Bár a Nílus közel volt, szó se róla, azért valahogy mégis inkább pusztaságnak tűnt, és ott a szúnyogok nem annyira szeretnek.
A szúnyogoknak víz kell.
A szúnyogoknak víz
kutak
kell.
Kutak voltak, nagyon sok háznál volt saját. Több kút volt Tellel Amarnában, a nagyobb házakhoz hozzátartozott egy-egy kút, tehát hogyha éppen a szúnyognak kedve volt, talált magának nedvességet.
Szennyvízelvezetések viszont...
Tehát lehetett ott is szúnyog, de Tutankhamenre konkrétan tudjuk, meg ugye a többi uralkodói zömében nem Tellel Amarnában élt, az csak Echnaton volt, hanem Tébában, a Nélus partján. Tehát közel lehettek a szúnyogokhoz.
Na most a szúnyogokról térjünk át, hogy itt a cikkben olyan ronda dolgokat is írnak, hogy dongalába lehetett, meg a mellkasa az erősen hasonlított az Echnaton féle kicsit olyan deformált mellkashoz.
De a mellkassal kapcsolatban nagyon sérült, nagyon rossz állapotban és hiányos a mellkas. Ebből az következik, hogy ott én nagyon óvatos lennék bármiféle következtetéssel kapcsolatban. Annyira sok hiányzik belőle, hogy ezért tételezték föl, ezért volt az előző időszakban az a feltételezés, az legutóbbi röntgenje, 2005-ös röntgenje után, hogy feltehetőleg egy balesetben halt meg, és hosszabb ideig tartott, mire eljutott a balzsamozó helyre, mert hogy pont a mell területe annyira meg volt rongálódva. Több bordacsontja hiányzik például. Úgyhogy itt azért elég óvatos lennék azzal, hogy mit mondunk a mellével kapcsolatban. Minden esetre ábrázolásokon nincsen semmi nyoma, hogy ő neki bármiféle ilyen jellegű baja lett volna. Ez nem kizáróló ok, hiszen idealizálva is lehet ábrázolni. Sőt, biztos, hogy éppen nem az anatómiai furcsaságokat ábrázolták az egyiptomiak, az Echnatonkor az, amelyik ebből a szempontból eltér, de Tutankhamen ábrázolásai a későbbi időszakból vannak, tehát legalábbis zömökben, legfeljebb 1-2 tárgynál merül föl az, hogy még a korábbi időszakban készülhetett, a gyerekkori tárgyainál. Úgyhogy ebből nem vonhatunk le messze menő következtetéseket, de semmi nem utal arra a megmaradt részben, hogy ott valami tényleg komoly torzulás lett volna. Nem vagyok antropológus, és ráadásul, ha az lennék, sem tudnék ezzel kapcsolatban konkrétumot mondani, mert nem láttam. A fényképek alapján pedig nem olyan jó minőségűek a közzétett fényképek, hogy valóban biztosan lehetne állítani ilyent. A dongalábbal kapcsolatban pedig a fénykép, amit lehet látni, azon olyan nagyon nagy torzulás nem tűnik föl. Tehát az, hogy valamilyen kisebb torzulás lehetett, ezt én nem zárom ki. Már csak azért sem, mert nagyon sok, hát sétapálcának mondható bot volt a sírjában, ami tekintve, hogy 21. dinasztiabeli királyoknak a sírjai maradtak csak meg, tehát azokkal tudjuk összehasonlítani, és ott nincsen ilyen, de más leletek között sem található meg ilyen nagy mennyiségben. Egy-két sétapálca található csak meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek nem véletlenül kerültek a sírjába, tehát Tutankhamennek feltehetőleg valami miatt szüksége volt ilyenekre, és hogyha szüksége volt ilyenekre, akkor elképzelhető, hogy volt a járással kapcsolatos problémája, hogy mi volt ez, azt viszont nem tudjuk.
Én azért bevallom, hogy az amerikai felfedezésekkel kapcsolatban általában szkeptikus vagyok, mert nekik pénzük van, de nem biztos, hogy tudásuk. No, az az érzésem, hogy Tutankhamen többé-kevésbé befejeztük ezt az egész témát.
Még egy dolgot ehhez hadd tegyek hozzá. Az, hogy ez szerint, a cikk szerint azért volt szüksége Tutankhamennek, vagy azért lehetett szüksége a segítségre, mert hogy a csontjai nem voltak elég erősek, hanem ott csontritkulás mutatható tulajdonképpen kínálva.
Ez viszont némi núbiai eredetre utal, ugyanis a réges-régi időkben általában a Szudán felső részén élő núbok, vavatok, stb. Azoknak a gyermekeiknél, gyermeki maradványaiknál fedeztek fel ilyen csontritkulásokat, oszteoporózist. De mondom, az az érzésem,
tehát
hogy...
ez a bizonyos Köhler betegség második típusa, ez az, amit felfedezett ez a tím.
Jó, akkor most hallgassunk megint egy kis zenét, és végre megkaptunk egy új kérdést, és az annak nagyon neki kell menni. Megint összeakadtam, de úgy döntöttem, hogy most kivételesen, eddig mindig Hédi szokta bemondani, most én fogom bemondani azt, hogy kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának.
Venamon
programját hallgatják a Kontakt Rádión. Ez feltétlenül szükséges volt megjegyezni, ugyanis végre, hála Istennek, kaptunk egy kérdést.
Műsor közben,
ami elég ritkán fordul elő, úgyhogy röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy eddig azt a bizonyos Tutankhamen rejtét próbáltuk megfejteni, amit most az amerikaiak igyekeznek megfejteni, hogy hogyan is halt meg Tutankhamen. És miután ezt szépen kibogoztuk, most szeretném, hogyha a Hédi rátérne a magára a kérdésre, ami megjelent előttünk a képernyőn.
Tehát a műsorunk első 10 percében érkezett a kérdés, mégpedig, hogy melyik időszak a legkevésbé föltárt az egyiptomi történelem 3000 évéből. Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy több korszak volt, számos uralkodó volt, és nagyon sok fontos ember, és számunkra ismeretlen ember is élt Egyiptomban, és minden korszakból vannak emlékeink, régészeti emlékeink, tárgyi emlékek, és vannak írott emlékek is. Az írott emlékek a központosított uralom időszakából vannak a legnagyobb számban, tehát ó, közép, új birodalom és a késői kortól nem csak egyiptomi emlékek, hanem görög források is szólnak erről az időszakról. Az átmeneti korok azok, amik kevésbé jelennek meg ezekben, tekintve, hogy elég nagy mozgások voltak ezekben az időszakokban. Az első átmeneti korban olyan, minthogyha a csákmáték kora lett volna Egyiptomban, tehát nagyon sok kis egység, úgynevezett nomos, ez a mi megyénknek felel körülbelül meg, önállósult, többen együtt, mások külön-külön a saját területükön uralkodtak, és egymással ezeknek a vezetői kellőképpen acsarkodtak, harcoltak, és jellemző volt, hogy akik korábban elnyomott helyzetben voltak, azok kerültek a vezető rétegbe, amit Ipuver Intermei például nagyon szépen is írnak. Megjósolják, úgymond Noferti intelmei, proféciái, ugye, aki ugye a középbirodalom korában élt, tehát igazából csak visszavetíti a jóslást a korábbi időkbe. Úgyhogy írott források között, mint történelmi forrás, történeti forrás tulajdonképpen ezek a legpontosabbak, amennyiben két irodalmi művet pontosnak, történetileg pontosnak lehet nevezni. Hasonlóan bonyolult a helyzet a második átmeneti korban, amikor meg Egyiptom egy része külföldi idegenek a hikszoszok uralma alatt állt, amint említettük már többször, és amivel kapcsolatban egyébként szintén érkezett egy kérdés, amire majd valamelyik Sinuhe programunkban fogunk visszatérni. Elfelejtettem a regény címét, valaki egy regényt olvasott, ahol a hikszoszokról szó volt, és hogy ebben a regényben valóban történelmi hitelességgel írják el-e a helyzetet, vagy sem. Láthatatlanban is tudom mondani, hogy a regényekben biztos, hogy vannak olyan dolgok, amik tényszerűen nem lehetnek igazak, mert nem tudunk annyira pontosan mindent, hogy egy regényt bármennyire is hűségre törekszik valaki, pontosan lehessen tudni, hogy a hőse mit csinált és hogyan csinált. Tehát mindig van olyan, ami biztos nem volt úgy, de hát ki tudja, hogyan volt. Valamit ki kell találni. Most ez a biztos nem volt úgynál, ennél is van két kategória. Az egyik az, ami fizikailag lehetetlen, mert valamit a mai modern világból indul valaki ki. A másik pedig, hogy elméletileg ugyan lehetséges, csak hát a valószínűsége kicsi, úgyhogy ez a biztos ebben az esetben nem annyira, tehát csak valószínűtlen. És mindig vannak olyanok, aminek az író utána nézett, hogy úgy volt.
Na most visszatérve erre, azért van valami, amit úgy hívnak, hogy költői szabadság.
Írói szabadság.
Vagy írói szabadság. Hát részemre költői, az ő részére írói. De
tehát ez
valami
nem
alapja. Valami tehát alapja ez, azért mindennek
ez,
van.
Ez nem... Tehát egy regénynek nem kell történelmileg hűnek lenni, a történelmi legénynek kell annyira, amennyire lehet, akkor tudományos ismeretei alapján. Tehát erre majd valamelyik szinuhéban vissza fogunk térni. Most csak annyit, hogy ez az az időszak, amiből például Apophis királynak, fáraónak, Hyksos uralkodónak a történetét ismerjük, amivel elindult a Hyksosok és a tébai egyiptomi uralkodó család közti harc, a Szekenenri, Táá és akik többiek, akikről Kamóze például, akikről beszéltünk az előző alkalmakkor. És a következő ilyen átmeneti időszak az is hasonlóan zavaros, de megint más jellegű. Tudnélék, Egyiptomba betelepült, egyiptizált líbiai törzsek ragadták magukhoz az uralmat, a fáraót azonban egységesen mindenütt legalábbis névleg elismerték. A valóságban azonban megint csak két részre szakadt az ország, vagy inkább még többre, mert az északi is eleinte ugye csak a 22. és a 21. dinasztia uralkodott párhuzamosan, később a 22. mellé még a 23. 24. dinasztia is egy-egy részt a Deltából és Közép-Egyiptomból magának kihasított, tehát egy elég bonyolult helyzet volt. A későbbiek során viszont nagyon bő forrásanyagunk van, mint említettem, nem csak egyiptomi, hanem görög forrás is, úgyhogy viszonylag pontosan tudjuk. Ha a tárgyi emlékanyagot nézzük, akkor egy kicsit más a helyzet, de ott sem nagy a különbség ehhez képest. A tárgyi emlékanyagnál ugyanis megint csak azoknak az időszakoknak van több tárgyi emléke, amelyikeket virágkornak nevezhetünk, egyszerűen azért, mert gazdagabbak voltak az emberek, több mindent megengedhettek maguknak, pompásabb sírokba több emléket helyezhettek el, és ugye az egyiptomi régészeti anyagnak egy jelentős része sírokból származik. Ez az utóbbi időben egy kicsit változóban van, mert a települések feltárásaira is egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak az egyiptológusok, régészek, tehát több települést tárnak föl, ennek ellenére még mindig jóval kevesebb tárgy származik ezekről a helyekről, és jelentőségükben is kisebbek, nem mindig, de sokszor, mint amik a sírokból előkerültek. A sírokba a maradandót azt rakták be, azt helyezték el, amit meg akartak őrizni. Ennek persze van egy olyan hátránya, hogy a hétköznapi élet eszközei, a szerszámok nem olyan nagy mennyiségben kerültek a sírokba, mint amennyire nagy mennyiségben azt az életben használták, de a város feltárásoknál sem biztos, hogy megtalálják ezeket olyan mértékben, mert hogyha az a város természetesen néptelenedett el, akkor pont a szerszámokat, amik beolvaszthatók voltak, újra felhasználhatók voltak, magukkal vitték. Meg mindent, ami használható volt. Tehát azt lehetne mondani, hogy az átmeneti korok a legkevésbé feltártak, legkevésbé ismertek, és hát nehéz lenne ezek közül választani. Talán az elsőt mondanám a legebbnek, de azért nincsen olyan nagy különbség az első és a másodiknak az időszaka között.
Engem csak az jut eszembe, hogy az a bizonyos első kor, tehát ez nem az átmeneti kor, hanem az ókor.
Óbirodalom?
Illetve az óbirodalom kora, illetve annak a kezdetekor, amikor Menész egyesítette.
Az mennyire az archaikus kor, igen, az hát, is egy bonyolult.
Igen, hát az is, de nem, hogy akkor például uralkodott az én kedvencem mi az az állat, amelyik hátulról csíp.
A skorpió király.
Igen, a skorpió király. Ő még előbb volt, mint Menész, és ő róla tulajdonképpen csak egy bizonyos ilyen karpánt emlékeztet, semmi más, továbbá a királyi jelvény, tehát, hogy ő létezett. De hogy tulajdonképpen mit csinált, kivel harcolt, vagy hogyan halt meg, ezt soha az életben nem fogjuk megtudni.
Hát az őskor ez egy másfajta problematikát vet föl. Az őskornak nincsenek írott forrásai, tehát ott kizárólag tárgyi emlékanyag az, ami meghatározó, a tárgyi emlékanyag alapján pedig más jellegű információk jutnak el hozzánk, Skorpió királynak a nevét azért ismerjük, mert ez már az őskornak a végén volt, az úgynevezett nulladik dinasztia időszakában, amik már egy-egy szót leírtak az egyiptomiak, és hát természetesen a királyoknak a neve az ebbe beletartozott. A másik pedig, hogy az egyiptomiak ápolták a saját múltjukat, nagyon fontosnak tartották a múltjuknak a folyamatos felelevenítését, úgy a kultikus életben, tehát a templomokban, föliratokban, papiruszokon, mint a büszkeségük részeként, a történelmi tudatukként, hogy ők olyan jelentős nép, amelyiknek nagyon régóta élnek itt leszármazottjai, akikre ők nagyon büszkék lehetnek.
No, az az érzésem, hogy megválaszoltuk a kedves hallgatók kérdését, és hogyha most egy kis zenét kapunk, utána egy nagyon izgalmas rész következik, az a bizonyos múmia por. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják, abból is a Venamon rovatot. Na most ez természetesen a Kontakt Rádión belül zajlik. Eddigiekben hát elég érdekes dolgokról volt szó, többek között szerencsétlen Tutankhamen-t kaptuk megint elő, az ő halálának a részleteit taglaltuk, amit most egy amerikai orvoscsoport próbál megfejteni. Utána sor került a hallgatói kérdésre, amit hála Istennek megkaptunk így gépen keresztül, és láttuk, hogy valóban felhívtak bennünket, amikor arról volt szó, hogy melyik korszak a legkevésbé ismert, vagy a legkevésbé feltárt az egyiptomi történelemben. Most viszont egy rettentő érdekes dolog következik, amiről szintén Hédif tud alaposabb beszámolót tartani. Ez az úgynevezett Múmiapor.
Tehát a kérdés úgy hangzott, hogy valóban volt-e múmiapor. Valóban volt múmiapor, nem is akármilyen múmiapor. Hát, hogy attól függ, hogy melyik évszázadról van szó, mást és mást értettek a múmiapor alatt. A múmiapor, mint jelenség, a középkorban tűnt föl, és pedig antik, ókori előzményekre ment vissza, ugyanis ez a mumia, egy perzsa eredetű szó, ami egy bizonyos ásványi anyagot jelöl, amelyik Perzsiában természetesen bugyogott föl a földből, egy olaj származék, a bitumenhez hasonló, piszaszfaltnak nevezték a görögök, és nagyon tömény volt, a hegyen, hegy tetőn találták, mégpedig Perzsiának azon a részén, amit úgy neveznek, hogy Darab Gjerd, és a mai Albánia területén szintén az ókorban ismertek egy lelőhelyet, ahol nagyon hasonló olaj jött a földből. Tehát ez a valódi múmia, amit a perzsa névvel múmiának lehet nevezni. Egyébként a mum tő van benne, ami viaszt jelent a perzsa nyelven. Tehát ez egy viaszos anyag volt, ami egész szilárdá tudott válni, mert a harmadik György korában, 1810-ben egy bizonyos Sir William Ousley, a nagykövet titkárjaként járt Perzsiában, és utána írt erről egy úti naplót, ahol megírta, hogy a perzsa király, Charlotte királynőnek egy gránátalma nagyságú darabot küldött ebből, mert ez olyan nagy érték volt, olyan kincsként tartották számon, hogy ez királyi ajándéknak is megfelelő volt. Egyébként gyógyításra használták, ahogy ő leírta, azt tartották róla, hogy a sebek begyógyultak tőle, a törések összefortak, sőt, még állítólag a kigyomarást is meggyógyította.
Ez olyan földön túli dolognak.
Tehát nagyon hatékonynak tartották már az ókorban ezt az anyagot, és ennek a gyógyító hatásáról a középkoron keresztül még a 19. században is meg voltak győződve. Ez az anyag azonban ritka volt. Hasonlított hozzá a bitumen, ami a Holtenger környékén megint csak természetesen jött a földből föl, nem véletlenül ugye a olajtermelő országok, és ez a bizonyos holtengeri bitumen, ez is nagyon komoly gyógyerőt képviselt, ezt is gyógyászatilag hasznosították már az ókorban. Ezzel kapcsolatban viszont azt is megjegyzik, hogy az ott élő népek nagy mennyiségben exportálták ezt Egyiptomba, ahol a balzsamozásra használták föl. Na most ez egy nagyon fontos pont. Tudnélik, a bitument vizsgálták többször a mumiákat, hogy mivel balzsamozták őket. Vannak olyan mumiák, amik egészen megfeketettek, és így ránézésre szurok, kátrány jellegű a külsejük, és ezen mumiák egy része valóban kátrányos is, ilyen szurkos mumia, mert hogy a római korra ez már általános gyakorlattá vált, elsősorban a szegényebbek körében, akik nem tudták megengedni, hogy azt a sokféle drága fűszert és gyantát használják az ő balzsamozásukhoz, amit a korábbi időben rendszeresen használtak. Körülbelül a Krisztus előtti első évezred közepe táján kezdett ez elterjedni, tehát mondjuk a szaiszi kortól, és a római korra vált többé-kevésbé általánossá. Római kori balzsamozásról szóló papíruszon nagyon sokszor szerepel, de nem csak ez, hanem más növényi anyagokkal együtt a bitumen. Tehát, amikor Egyiptomban, nem tudjuk, hogy mikor, de valamikor felfedezték az egyiptomi orvosok, hogy ez a valami, ami leolvadva a mumiákról, a különböző mélyedésekben meggyűlt, hogy ezek gyógyító hatásúak, akkor elkezdték fölhasználni. Az arab világban ugye folyamatosan kapcsolatban álltak egymással a különböző arab országok, és ilyen módon mindenféle területről jöttek Egyiptomba arab orvosok is. Voltak közöttük olyan orvosok is, akik szintén felfigyeltek erre az egyiptomi gyógymódra, és beépítették a saját maguk orvosi praxisába, és ezzel elvitték máshová is. Ilyen módon tulajdonképpen a 10. századra az egész arab világban elterjedt az, hogy a múmia nagyon hasznos gyógyító anyag, és ez a múmia, ez pótolható a bitumennel, és a bitumen az tulajdonképpen ugyanaz, mint ami az egyiptomi múmiákról lejön, kiolvad. Ilyen módon, tehát többszörös áttétellel a múmiák bekerültek a gyógyító anyagok közé. De nem maguk a múmiák, hanem a belőlük természetesen kiolvadó dolgok. Így például Matthäus Platearius, aki 1161 körül halt meg, azt írja, ő már ugye európai fordító, egy szalernói szerzetes, aki a Constantinus Africanus néven ismert írónak a fordítója volt, arabról fordította latinra a művet, hogy a múmia fűszer, melyet a halottak sírjaiban találnak. A legjobb az, amelyik fekete, büdös, fényes és tömör. Amelyik fehér, opálos, könnyen pordik és nincs szaga, semmire se jó. Tehát ez volt a 11-12. Században. 13. században változott egy kicsit a helyzet, mert felfedezték, hogy ez a mumia, folyékony mumia, ez máshol is megtalálható. Nevezetesen Abdel Latif például azt jegyezte meg róluk, hogy ezeknek a testeknek a hasában és a koponyájában is nagy mennyiségben megtalálható az az anyag, amit múmiának hívnak.
Na, bocsi meg, bocsánat, akkor ez volt a kezdete annak, hogy elkezdték lopdosni a múmiákat, és átszállítani például Európába is.
Ebben az időben tulajdonképpen ez volt az az időszak, amikor kialakult az, hogy az európai gyógyászatba is bevezették a múmiának az alkalmazását, ennek a múmiának az alkalmazását. Igen ám, de ekkor jöttek arra rá, hogy ezt a múmiát ki lehet nyerni a múmiából, és főzték a múmiákat. A víz, a forró víz tetejéről összegyűjtötték ezt a bizonyos anyagot, és ezt árusították. Na de olyan nagyon nagy volt a keletje Európában, hogy ez nem volt elég. Ennek következtében elkezdték a tényleges múmiákat is, úgy, ahogy volt egészben importálni Európába, és múmiaport készítettek belőle. Egyébként a csúcs időszaka ennek a múmiapornak a 15-16. Század volt, amikor már olyan nagy volt az igény, hogy nem tudtak valódi múmiákat szerezni, már nem tudták azzal sem pótolni, amit időközben kitaláltak, hogy a sivatagba ugye nagyon sokan eltévedtek, meghaltak, és akkor a sivatagban kiszáradt a testük, hogy ezekből csináljanak a természetesen mumifikálódott emberekből múmiaport, már ez sem volt elég, és múmiákat készítettek, felakasztott, meghalt emberekből, bűnözőkből, ezeket Alexandriában is csinálták eleinte, majd szállították Európába, aztán rájöttek Európában is arra, hogy hát ezt ők is meg tudják csinálni, és Európában is a bűnözőknek a testeiből múmiaport készítettek, és különböző formában felhasználták, aztán erre is rájöttek, például Ambroise Paré, hogyha már itt a piramisok atyáról beszéltünk, akkor beszéljünk a sebészet atyáról is. Ő azt mondta, hogy nem szabad ezt enni, mert ez nem, hogy nem segít, hanem éppen, hogy árt. Na, ez az az időszak, amikor megfordult a dolog, és a 17. században többen voltak, akik ezt mondták, 18. században pedig ők kerültek túlsúlyba. Ennek ellenére az utolsó múmiaport gyógyszerészeti könyvben 1975-ben jegyezték föl. Úgyhogy ezzel most akkor mára befejezzük, de erre még esetleg máskor visszatérhetünk, ha más formában is.
Elképzelek egy pestises múmia maradványt, no mindegy. Az az érzésem, hogy kellőképpen felborzoltuk a kedves hallgatók idegeit, és hogy megfelelő mennyiségű oktatásban részesültek. Így szeretnék most elbúcsúzni.
Hát akkor jövő héten jelentkezünk a Sinuhe irodalmi rovatunkkal. Igen, és nehogy elfelejtsem, minden alkalommal ugye van egy kérdés. Ez a kérdés pedig az lesz, hogy Tutankhamennel kapcsolatos lesz ez a kérdés. Tutankhamennek a sírjában mi az, ami szokatlanul sok volt? Az adásban említettük.
Hát akkor a viszonthallásra, kedves hallgatóink, a jövő héten.
Viszonthallásra!
Kontaktrádió. Legyen a vendég.